Mi dialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Mesző Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média Tanszék saját podcastja. Így a 11-12. Részünkre egy újabb dupla epizódot kaphattok, ahol, ahogy az egyik interjú alanyom mondta, elvezetlek titeket a PR és a marketing misztikumába. Az első részen Mészáros Barbara, a Red Lemon Media PR account managere fog velünk beszélgetni, arról, hogy mi a különbség egy PR-os szerint a PR és a marketing között, mégis mi is ez a PR, mert ez annyira megfoghatatlan fogalomnak tűnik az embereknek, és hogy mennyire része a PR-nak a reklám. De persze olyan dolgokról is beszélgetünk, hogy krízishelyzetben hogyan dolgoznak a PR-osok, valamint hogy miért érdemes a Red Lemon Médiához elmenni gyakornoknak. Itt is van velünk a stúdióba Mészáros Barbara.
Hello, sziasztok!
Külföldön szerezted meg a marketing szakemberi végzettségedet. Mennyiben mások a marketinges tapasztalataid külföldön és Magyarországon?
Valójában nem túl sok a különbség. Én azt vettem észre, hogy a marketing egy kicsit közgazdász irányba húz Szlovákiában, mert ugye ott végeztem el a marketing szakemberi végzettségemet, és ott kevésbé volt kreatív az oktatás. Itt Magyarországon ugye egyetemre jártam, ide az ELTE-re ráadásul, itt tanultam kommunikáció és média szakirányon, szóval innen szereztem leginkább tapasztalatot. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal a kreatívabb módon oktatták itt például a PR-t, illetve a kommunikáció és médiát, mint ahogy ezt felvidéken tapasztaltam.
Milyen gyakornoki programokon vettél részt korábban, ami miatt most elhelyezkedhettél a PR területen?
Még első éves egyetemistaként kezdtem el online marketing menedzserként dolgozni, így önkéntes alapon egy online irodalmi lapnál, illetve emellett dolgoztam egy marketing ügynökségnél is gyakornokként, de mind a kettő elég rövid ideig tartott. Főleg így, hogy párhuzamosan csináltam a kettőt, így nagyon szerettem volna mi hamarabb lecserélni ezt egy állandó és stabil pozícióra. Kb. Fél éven keresztül voltam ennél a két cégnél gyakornok.
Ugye jelenleg a Red Lemon Médiánál dolgozol. A honlapotokon olvastam, hogy téged annó teljesen magával ragadott a PR világa, mégis mi az, ami ennyire megragadott?
Őszintén szólva, az egész szakmának az energiája volt az, ami magával ragadott. Nagyon imádom benne, hogy elképesztően változatos. Ugye a PR az egy kicsit ilyen misztikumnak számít mindenkinek, tehát hogy nem tudják pontosan, hogy egy PR menedzser mivel is foglalkozik. Én is már a szakmán belül tapasztaltam meg, hogy ez valójában mit is jelent. Kicsit ilyen zsákba macska volt, amikor elkezdtem ott dolgozni, hogy vajon mi is fog fogadni. De tényleg elképesztő volt ez az energia, amikor körülvett, amikor beléptem először az irodába, és beléptem az állási interjúra, és mindenki pörgött, és mindenki más csinált. És egy pillanatra úgy éreztem magam, mint amikor a filmekben látod, hogy hogyan néz ki például egy marketing ügynökség, vagy egy PR ügynökség, esetleg egy szerkesztőség, hogy egyszerűen mozgalmas az élet, és nem áll meg, és változatos minden egyes pillanat.
És mit is jelent ez a PR, ha már ilyen misztikumokról beszélünk?
Nagyon nehéz igazából röviden és tömören definiálni, hogy mi is ez a PR igazából, mert egy PR menedzser szinte mindennel foglalkozik, ami ezt az egész piacot érinti. Tehát, hogy ahogy foglalkozunk korporát kommunikációval és kommunikációs tervek előkészítésével, úgy foglalkozunk cikkek írásával, sajtóanyagok írásával, olykor-olykor még rendezvényszervezéssel is, hogyha épp nincs Covid és békeidők vannak, de tényleg igazából minden, amit el tudunk képzelni, és amit az ügyfél ugye megkövetel, azt egy PR-os igazából kell, hogy tudja és csinálja.
Mi a különbség a PR és a marketing között?
A marketing leginkább sales fókuszú, tehát hogy ők inkább arra mennek, hogy az eladást növeljék. Nyilván ott is nagyon sok kreatív anyagot kell gyártani, kezdve a szórólapokkal, weboldalakkal, mindenféle ilyen szóróanyaggal és reklámtárgyal. A PR pedig inkább a kreatív oldalát közelíti meg ennek, az, hogy hogyan kommunikáljunk egy adott márkáról, vagy rendezvényről akár, és milyen üzenetet közvetítsünk.
Hogyha a PR-ról beszélgetünk, egy irodai munkának írnád le, vagy otthonról végezhető, vagy esetleg ez egy mászkálós, járkálós szakma?
Ez most így mind igazából, amit elmondtál. Tehát, hogy alapvetően tök jó benne, hogy egy laptoppal és stabil internettel, meg egy jól működő telefonnal ezt bárhonnan tudod csinálni. De ahogy említettem is, van egy olyan flow az egész munkafolyamatban, amit hogyha például bent vagy az irodában a kollégáid között, akkor sokkal jobban átérzel. Nyilván otthonról is lehet csinálni, nagyon sokáig home office-oltunk most mi is az elmúlt 2 évben, de én azt mondom, hogy sokkal jobb, hogyha bent vagy, és átéled azt, hogy milyen, amikor tényleg pörög az élet, és ott vannak körülötted a kollégáid, és együtt dolgoztok. Nagyon jó egyébként ebben a szakmában az, hogy megtanulsz igazi csapatjátékosként is dolgozni. Nyilván felelősséget kell vállalni egyedül is mindenért, amit csinálsz, főleg, hogyha már egy magasabb pozícióban dolgozol, és mondjuk projekteket menedzselsz, de igazán megtanít arra, hogy milyen az, amikor egy csapat részese vagy, és egy csapatban kell, hogy dolgozz. Ugye említetted azt, hogy járkálós ez a munka, igazából olyan szempontból az, hogy viszonylag sok rendezvényt is csinálunk, amikor épp lehetőség van rá, és olyankor elhagyjuk azt az asztalnál ülős, laptoppal dolgozós kis munkakört, és igazából terepre megyünk. És ez nyilván nagyon sok rohangálással jár, meg nagyon sok fizikai jelenléttel is ilyenkor.
Hogyan képzeljük el egy átlagos napot itt a Red Lemon médiánál?
Igazából nem tudom pontosan leírni neked, mert elképesztően változatos. Tehát van, hogy eltervezem azt, és előre megírom a kis to-do listámat, hogy mi fog rám várni aznap, és reggelbe megyek az irodába, és borul minden. És utána tolódnak a feladatok jobbra-balra. Attól függően, hogy éppen milyen pozícióban dolgozol, illetve hogy milyen projekteket viszel, úgy változik az is, hogy telik egy napod. Tehát például, amikor én gyakornok voltam ennél a cégnél, akkor javarészt abból lehet, hogy bementem, és vártam azt, hogy kinek tudok segíteni, és olyankor bármilyen feladat jött, abban segítettem. Amikor junior lettem, akkor egy kicsit nagyobb mozgásterem volt olyan szinten, hogy stabilan voltam rajta adott projekteken, és nyilván ott is be kellett segítenem az account és senior kollégáknak, viszont ott már nagyjából tudtam, hogy mire számítsak aznap, milyen projektekkel fogok aznap foglalkozni. Most, hogy PR account manager vagyok, igazából hasonlóan a juniorhoz tudom, hogy egy adott nap milyen projektekkel fogok foglalkozni, viszont az, hogy milyen adhok jellegű feladatok fognak bejönni, és hogyan borul majd fel a napom, az tényleg az adott pillanattól per naptól függ.
Mondtad, hogy te ugye munkaközben tanultad meg, hogy valójában mi is ez a PR, akkor mégis milyen előképzettségre van is szükség?
Hát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy kell valamilyen szintű képzettség. Nyilván, ahogy említettem, ténylegesen ott tanultam meg, hogy mi ez a PR, kvázi ilyen Red Lemon növendék vagyok, ha lehet ezt így mondani, mert ugye onnan épült fel a karrierem. Viszont volt már előtte ad egy munkatapasztalatom, ad kettő pedig végzettségem is. Tehát így, hogy volt egy marketing szakemberi végzettségem, és kommunikációs médián tanultam, így adott az egy biztos talajt ahhoz, hogy magabiztosan tudjak belépni már gyakornokként is abba az irodába, és tudjam azt, hogyha egy kommunikációs feladatot adnak, akkor mire számítsak.
Milyen képességekre van szükségünk, ha jó PR-osok akarunk lenni?
Mindenek előtt nagyon jó kommunikációs készségekre. De szerintem egyébként nagyon-nagyon fontos az is, hogy odaadással csináld azt, amit csinálsz. Én bizton állíthatom magamról, hogy nagyon nagy szenvedéllyel csinálom azt, amit, mert imádom a munkámat. Mindig is ezzel szerettem volna foglalkozni, és így biztos voltam benne, hogy a PR az én utam, már csak azért is, mert nagyon szeretek kommunikálni és beszélni. De egyébként nagyon jó, hogyha van jó íráskészsége az embernek, így, hogy ugye sajtóanyagokat is kell írnunk, így nagyon jól jön, hogyha például van már tapasztalata az embernek különféle anyagok megírásában, vagy van hozzá érzéke.
Miközben felkészültem erre az interjúra, több szaktársammal is beszéltem, hogy ők mit gondolnak a PR-ról, és sokan mondták, hogy ők kicsit azért félnek belevágni, mert, mint ahogy te is mondtad, ez egy elég gépelősülő munka, és félnek attól, hogy nagyon hamar ki fognak égni. Te mit teszel az ellen, hogy ne égjél ki?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én magam sem tudom. Igen, egyébként pont emiatt, hogy ekkora a hajtás, és mindig nagy lélek jelenléttel kell dolgozni, ténylegesen veszélyeztet az, hogy hamar kiég az ember, hogyha egy ilyen szakmában dolgozik, főleg egyébként azoknál jellemző ez, akik ügynökségnél dolgoznak. Szóval, hogyha egy ügynökségnél dolgozol, akkor azért veszélyeztet hamarabb a kiégés, mert ugye több különböző ügyfeled is van. Ugye ott van az, hogy kb. 0-24-es ügyelet van egy-egy ügyfélnél, és akkor hétvégén is dolgoznod kell, van, hogy túlóráznod kell. Egyszerűen kell az, hogy igazán odaadóan és lelkesedéssel csináld, hogy ne érezd akkora tehernek, mint amilyen tud lenni mindez. De egyébként meg hatalmas segítség az is, hogyha van mögötted egy nagyon jó csapat. Én például itt a Red Lemonnál azt tudom elmondani, hogy az a legnagyobb húzóerő, és az adja a legnagyobb lélekerőt mindenhez, hogy van egy fantasztikus csapat, ami nagyon összetartó, és nagyon-nagyon aktívan, és nagyon szépen tud együtt dolgozni. Igazából ez az egyik legnagyobb előnye ennek a cégnek például, hogy úgy válogatják össze a csapatba az embereket, hogy ők kompatibilisek legyenek egymással, és tudjanak együtt dolgozni. És emiatt tényleg olyanok vagyunk, mint egy nagy baráti társaság. És örömmel megy be az ember az irodába így, és sokkal szívesebben dolgozik olyan emberek mellett, akikkel tényleg megérti egymást, és akik megkönnyítik az ő munkáját. Szerintem ez nagyon fontos, hogy egy olyan helyet találj magadnak, ahol tényleg komfortosan érzed magad, és ami segít abban, hogy jól tud végezni a munkád. Mert hogyha állandóan stresszelsz például, vagy egy olyan környezetben vagy, ami kvázi mérgező, az szerintem páros lábban rúg téged a kiégés felé.
Mi volt a legnagyobb kihívás neked ebben a munkában?
Most le fogom nyúlni egy nagyon kedves ismerősöm mondatát, de az, hogy megtanuljam elfogadni a kudarcokat is. Én elég maximalista ember vagyok, és szerintem a mondandomból az is kiderült, hogy nagyon karrierista is. Ezért nagyon nehezemre esett elfogadni azt, hogyha valamit nem jól csináltam. És ugye az a jó abban, hogyha például egy adott cég növendéke vagy, mint én is a Red Lemonnál, hogy ahogy nevelkedsz kvázi, ahogy haladsz előre az években, és haladsz előre a pozíciókban, állandó visszajelzéseket tudnak neked adni azok az emberek, akik körülötted vannak. Meg tudják mondani azt, hogy miben fejlődtél, miben kell még fejlődnöd, miben vagy például rossz, bármilyen csúnyán hangzik is ez, de ugyanúgy, ahogy pozitív, úgy negatív kritikát is kapunk állandóan. Legalábbis én kaptam állandóan, és ezt nagyon nehéz volt eleinte feldolgozni, hogy így nem az van például, hogy nagyon kedvesen megfogalmazzák, hogy oké, ebben ügyes voltál, és pont, hanem elmondják azt is, hogy mit csináltál rosszul, és hogyan csinálhatod jobban. És nyilván ott van az, hogy ez mind építőjellegű kritika, és segíteni akarnak, viszont nagyon nehéz eleinte feldolgozni azt, hogy visszahallod azt, hogy mik a te gyengeségeid, és mit nem csináltál jól.
Kicsit a cégetekre visszatérve, ugye a honlapotokon meg lehet találni a tevékenységeiteket, és köztük ugye ott van a PR, amiről már kb. Beszéltük, hogy beletartozik a sajtó meg a rendezvényszervezés is. Ami engem megfogott, hogy leírtátok, hogy a PR-osok feladata a kríziskommunikáció. Mit is értetek kríziskommunikáció alatt?
A kríziskommunikáció az viszonylag magáért beszél. Én az első pár hónapom alatt tapasztalhattam meg azt, hogy mennyire fontos is ez a dolog, mert ugye kicsivel a COVID előtt kezdtem el dolgozni ennél a cégnél, még 19 novemberében. És ugye, amikor 2020-ban egy csomó eseményt beterveztünk, és csomó kommunikációs tervet már leadtunk, és leokézték az ügyfelek, akkor így hirtelen kicsúszott minden a talpunk alól azáltal, hogy ugye bejött egy ilyen világjárvány, és csak és kizárólag krízis kommunikációra volt szükség abban a pillanatban. Ez is olyan, mint a PR egy kicsit, tehát hogy a helyzet szüli, hogy hogyan fogod megoldani, és hogyan csinálod meg azt, amit. De a krízis kommunikációban az a legfontosabb szerintem, hogy neked legyen megfelelő lélekjelenléted ahhoz, hogy ott helyt tudja állni. Tehát, hogy amikor bejön például egy ennyire váratlan dolog, mint ami 2020-ban is, vagy ennyire meghökkentő dolog, akkor időben tudj reagálni, és az ügyfél nevében te legyél az a hang, ami kiáll és elmondja azt, hogy mi történik, és tájékoztasd az embereket arról, hogy mi történik. Mert minél tovább halogatod például egy ilyen krízisnek a lekommunikálását, annál hamarabb harapózik majd el. Annál hamarabb jön be a social media, annál hamarabb jönnek be a különféle kommentek, vélemények, és keletkeznek a fake newsok. Tehát, hogy minél hamarabb kommunikálod le tisztán és érthetően a dolgokat, annál kisebb lesz utána valójában a krízis.
Hogyan terveztek meg egy ilyen social media kampányt?
Minden kommunikációs terv és minden kampány előkészítésekor először az ügyfél igényeit kell figyelembe vennünk. Általában le szoktunk ülni, meetingelni velük, meg szoktuk beszélni azt, hogy mik az ő elvárásaik, hogy legyen mi alapján nekünk is dolgoznunk. Nyilván ilyenkor hatalmas kreativitásra van szükség, és át kell látni azt, hogy hogyan fog kinézni a következő évünk például, hogyha egy teljes éves kommunikációs tervről beszélünk. Nyilván, hogyha egy rövidebb kampányról beszélünk, akkor is előrelátóan kell gondolkodni, és figyelembe kell venni mindenféle külső tényezőt is, amikor összeállítunk egy ilyen kampányt, meg egy ilyen tervet. Mert ez a fontos egy ilyen megtervezésénél, hogy nem szabad csak és kizárólag annak a berkein belül gondolkodni, amit például az ügyféltől kapunk információt, hanem egy kicsit ki kell nyitni a szemünket, és a világra is figyelni, és reagálni mindarra, ami körülöttünk, illetve ami a világban zajlik. Erre egyébként nagyon jó példa a Coca-Colának a kommunikációja, amikor a testképzavarra reagált a kommunikációjával. Nagyon jó, amikor a Lego például a Pride-ra reagált. Tehát, hogy egy csomó olyan márka van, aminek tényleg az a kommunikációját, vagy a kommunikációs kampányát például azt szüli, hogy mi a helyzet a világban. Úgyhogy ez nagyon fontos egy ilyen kampány vagy kommunikációs terv megtervezésénél, hogy tényleg napra készen, frissen, minden információval képben legyünk, ami a világban zajlik.
A cégnél egy külön tevékenység is a social media kezelése, tartalomgyártás, kampányolás, stb. Ezt úgy képzeljük el, hogy van egy külön alkalmazott, aki állandóan a social médiával foglalkozik, vagy hogyan történik ez?
Igazából a mi cégünk úgy épül fel, hogy van három nagyobb divízió. Mivel nagyon sok ügyfelünk van, és mivel ez egy elég nagy cég, ezért nem konkrétan egy ember van, aki mindezzel foglalkozik, hanem egy külön divízió. Van ugye a PR-os divízió, amiről ugye beszéltünk is, mert hogy az ő munkájuk mit foglal magába. Van a social media divízió, akik az ügyfeleink social media kommunikációját viszik, illetve ezen felül még van egy celeb menedzsmenttel foglalkozó kisebb csapatunk is, ugyanis nagyon sok magyarországi celeb tartozik hozzánk.
Mit foglal magába ez a celeb menedzsment? Ugye olvastam, hogy reputációs, meg hírnév menedzsmentként is utaltok rá. Ti építitek fel helyettük a brandjüket, vagy mi ennek a lényege?
Valójában segítünk nekik mindebben. Azáltal, hogy mi menedzseljük őket, azáltal az ilyen különféle együttműködésekben mi segítjük az utukat igazából. Tehát, hogy ahhoz, hogy egy együttműködés létrejöjjön, ahhoz mi is kellünk, mint az egész gépezet egy fogaskereke.
Mondtad, hogy sok partneretek van. Hogyan szerzitek meg ezeket a partnereket? Ti hívjátok fel őket? Esetleg ők jönnek hozzátok, hogy partnerek akarnak lenni?
A legtöbb partnerünk, vagyis hogy hát ügyfelünk, elég régóta nálunk van, és bizalmi kapcsolat van köztünk, mert ugye tudják, hogy jól működünk. Vannak konkrétan olyan ügyfelek is, akik konkrétan minket keresnek meg egy-egy kampánnyal, illetve egy-egy kommunikációs terv levezénylésével, de azok az ügyfelek, akiket inkább mi szerzünk be, azok általában így tenderek alapján kerülnek hozzánk. Tehát, hogy ezt meg úgy kell elképzelni, hogy kiírnak egy kvázi pályázatot, hogy így erre az időszakra, ilyen kritériumok alapján ilyen kommunikációs tervet várnak. És akkor azok az ügynökségek, akiknek ezt kiküldik, vagy akik erre jelentkeznek, azoknak igazából le kell zongorázniuk ezt a teljes kommunikációs tervet. Elő kell készíteniük mindent, át kell gondolniuk mindent, és egy teljes tervezetet kell leadniuk ahhoz, hogy bekerüljenek igazából ebbe a kvázi versenybe, és utána több körös megbeszélés alapján végül választ egyet az ügyfél, és igazából azzal az ügynökséggel megy tovább, azzal a tervvel, amit ő leadott a tenderre. Szóval igazából az ügyfél ilyenkor előre láthatja, hogyha egy adott ügynökséget választ, akkor mi várhat rá később. Hogyan tudná ez az adott ügynökség az ő üzenetét lekommunikálni a világ felé. És így elég könnyen tud választani is később, hogy melyik úton szeretne haladni, ugyanis egy-egy ügynökség teljesen más irányba tud elmenni, és más tervet tud készíteni. Nyilván saját kapacitásaitól függően.
Hogyan érdemes egy ilyen jó kommunikációs tervezetet, kommunikációs stratégiát felépíteni?
Ez fogos kérdés. Hát igazából nincs erre egy adott szabályzat, hogy akkor ennek hogyan is kell pontosan kinéznie, és hogyan kell felépíteni egy ilyet. Nagyban függ attól, hogy az ügyfél mit vár el. Nyilván minden egyes ügynökségnek van saját portfóliója, amiből tud dolgozni, vannak saját kapacitásai, kiépített kapcsolatai, amikből dolgozni tud, de igazából minden egyes kommunikációs terv egy kicsit más. Minden egyes ügyfélnek, minden egyes üzenetét teljesen máshogy kell megközelíteni. Nyilván attól is függ, hogy milyen célcsoportnak szól az az adott üzenet, vagy az az adott kampány. Teljesen más eszközöket kell olyankor bevetni, teljesen másképp kell felépíteni magát a kommunikációs tervet, más elemeket kell behozni ahhoz, hogy meg tudj szólítani valakit, hogyha az egy másik csapatba tartozik, vagy hogy is mondjam, egy másik célcsoportba.
Hogyan lehet szerinted jól megfogni az embereket egy ilyen kampány során?
Nem csak azt kell figyelembe venni, hogy mely generációba tartozik az adott ember, hanem azt is, hogy milyen trendek vannak a világban. Tehát például pár éve még az Instagram volt a legnagyobb trend, aztán bejött a TikTok, és kb. Így lesöpörte. Nyilván a mai napig nagyon-nagyon nagy húzó ereje van az Instagramnak is, a Facebooknak már mondjuk gyengébb, de még mindig mezőnyben van, viszont bekerült egy újabb elem a játékba, a TikTok. Úgyhogy igazából technológiával és azzal a világtrenddel együtt kell fejlődnie a kommunikációnak is, és változnia, hogy mi van éppen reflektorfényben, ha lehet ezt így mondani.
Egy ilyen kommunikációs stratégia mennyiben része, vagy éppen mennyiben különbözik egy PR stratégiától, vagy egy marketing stratégiától?
Igazából a kommunikációs stratégia az kb. Egy lapon említendő a PR stratégiával. Ahogy ezt korábban is említettem, a marketing leginkább sales fókuszú, tehát hogy ő arra fogja kiépíteni a stratégiáját, hogy minél nagyobb eladás generáljon, minél többen vásárolják. Viszont a PR nagyban segít abban is, hogy hosszú távon hogyan vélekedjenek az emberek arról az adott termékről, márkáról, cégről, bármiről, amiről éppen kommunikál. Tehát, hogy ő az üzeneteket közvetíti. Mert ugye kommunikál róla leginkább. Nem azért van, hogy az eladás növelje, és ezt egyébként nagyon sokan össze is szokták keverni, még egyébként a szakmán belül is, hogy mivel is foglalkozik a PR, mi van a fókuszában. Mert ugye, míg a marketingről köztudott, hogy azért a számok is szóba jönnek, hogy azért fontos az eladás, fontos az, hogy úgy alakítsák ki a marketing kampányt, hogy az tényleg arra ösztönözze az embereket, hogy vásároljanak. Addig ugye a PR kommunikációban az a fontos, hogy milyen üzenetet adunk át. De egyébként nagyon jó az egészben az, hogy mostanában már együtt szokott működni a kettő. Tehát, hogyha például együtt dolgozunk egy ügyféllel, akkor neki van egy külön marketinges csapata, és egy külön PR-os csapata. És ők igazából pont kiegészítik egymást. Tehát, hogy amíg a marketing arra fókuszál, hogy az eladás növelje, addig ott a PR, ami közvetít egy üzenetet, és akkor a kettő generálja valójában az ügyfél elégedettségét.
A reklámpiac mennyire része ennek a PR kommunikációnak?
Egy kicsit kívül esik rajta, olyan szempontból, hogy a reklámok inkább tartoznak a marketinghez. Nyilván itt is van, hogy valamilyen szinten reklámozás céljából megy egy-egy anyag ki, tehát hogy fontos az, hogy a márka megjelenítés benne legyen például egy sajtóanyagban, vagy akár egy social postban, esetleg egy influencer Instagram posztjában. Viszont mivel nem sales fókuszú, ezért teljesen másképp jön ki, hiába van benne márka megjelenítés, vagy egy kis reklám. Reklámipart azt inkább a marketinghez húznám közelebb, mert ugye annak is ugyanaz a fókusza.
Hogyha valaki PR-osként szeretne elhelyezkedni, milyen gyakornoki programok vannak, amiben részt vehet?
Szinte minden PR ügynökséghez be tud egyébként jelentkezni bárki, aki szeretne gyakornoknak. Ezt azért mondom így, mert mindenhol szükség van arra, hogy legyenek gyakornokok, és ki tudjanak nevelni egy új generációs csapatot. És nagyon-nagyon értékelik azt, hogyha valakit ott tudnak kinevelni. Tehát, hogy a saját példámat tudom itt is felhozni, hogy hiába, hogy volt már egy minimális tapasztalatom a szakmában máshol, és az adott egy alapot ahhoz, hogy stabilan és magabiztosan tudjak tovább menni ehhez a céghez, attól függetlenül engem ez a cég nevelt ki PR-ossá. És valójában az összes többi gyakornok, aki utána következett, náluk is ugyanezt láttam. Hogy igazából bárki jöhet, akinek van közelhez a szakmához. Mert ha van már affinitása arra, hogy ezzel foglalkozzon, akkor valószínűleg meg fog ragadni benne az, amit a cég is csinál, és gyorsan fog tanulni, és utána fogja tudni csinálni azt, amit igazából abban a pozícióban, vagy az egyel felette lévő pozícióban csinálnia kell. Kell az a gyakornoki idő ahhoz, hogy utána stabilan egy jó pozícióban tudjon dolgozni ott az ember, mert nem adják csak úgy rögtön a kezébe, hogy akkor tessék, vigyél egy projektet nulla tapasztalattal, hanem alulról kell kezdeni, és meg kell tanulni minden alap dolgot ahhoz, hogy utána arra lehessen építkezni.
A ti cégiteknek van egy kiépített gyakornoki programja? Vagy esetleg csak be kell menni hozzátok, vagy rátok kell írni mailen, hogyha nálatok akarunk dolgozni?
Igazából, hogyha küld valaki egy önéletrajzot hozzánk, esetleg egy e-mailt, hogy szeretne jelentkezni, akkor 95%-ban be is hívják az embert egy interjúra.
Hány órásnak képzeljük el ezt a munkaidő szempontjából?
Hát hivatalosan úgy kb. 8 óra egy nap, de nyilván ez kitolódhat, mert ugye, ahogy említettem, vannak olyan ügyfelek, akiknél esetleg 7/24-es az ügyelet, és ha beüt a krach, akkor a krízis kommunikáció applikációt elő kell venni, akár hajnal kettőkor is. Egyébként elég rugalmas is szerintem ez a munkaóra szám, hogyha ezt lehet így mondani, mert tudsz azért vele valamilyen szinten játszani. Tehát, hogy nyilván gyakornokként nem feltétlen muszáj bent lenned egész elónap, hogyha egyébként meg egyetemista vagy, mert tudsz játszani úgy az órákkal, hogy egyik nap például eljössz korábban, mert órád van, akkor a másik nap egy kicsit többet dolgozol. Nyilván ez is munkahelytől függ, tehát, hogy nem tudok minden PR-ügynökség nevében beszélni, de a magunkéban például igen, mert velem is ugyanez volt. Én is egyetemistaként kezdtem el ott dolgozni, ráadásul épp csak végeztem az első évemben, amikor elkezdtem ott dolgozni, tehát 2 teljes éven keresztül voltam ott úgy, mint diák, ráadásul nappal is diák. És ennek ellenére is meg tudtam oldani azt, hogy ott is teljesíteni tudjak, meg az egyetemen is, mert tudtam játszani a munkaóráimmal.
Mit javasolsz azoknak, akik itt akarnak elhelyezkedni?
Leginkább azt, hogy merjenek belevágni. Nálam egyébként nagyon nagy félelem volt, amikor első éves egyetemista voltam, hogy elkezdjek a szakmában dolgozni. Volt már egy marketing szakemberi végzettségem, és mégsem mertem egyből elmenni és jelentkezni egy céghez gyakornoknak. Inkább húztam az időt, máshol dolgozgattam, diákmunkát vállaltam, ilyesmi. Viszont abban a pillanatban, hogy megmertem tenni azt a lépést, hogy jelentkezzek, onnantól kezdve már nem volt megállás, és elindult a karrier, és ment. Vázi magától. Úgyhogy én csak azt tudom javasolni, hogy legyen bennük elegendő bátorság, hogy elinduljanak, és jelentkezzenek, és csinálják.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm a meghívást.
Köszönöm nektek, hogy minket hallgattatok. A mai részben a Red Lemon Médiától jött el hozzánk Mészáros Barbara, aki bevezetett minket a PR misztikumába. Remélem, hogy most már ti is értitek, hogy mi is ez a szakma, és kedvet kaptatok hozzá, hogy ilyen területen dolgozzatok. A PR és marketing dupla epizód következő részében Magyar Tumpek Anita, az ELTE kommunikációs marketing és rekrutációs igazgatóságának marketing osztályvezetője fogja szintén elmondani, hogy szerinte, mint egy marketinges, mi a különbség a PR és a marketing között? Remélem, ez egy jó kontrasztot fog állítani ahhoz képest, amit ma hallhattatok, és itt talán jobban meg fogjátok érteni a különbséget, és könnyebben el fogjátok dönteni, hogy érdekel titeket bármelyik szakma is, hogy melyik vonz jobban. De szó lesz arra is, hogy mennyibe különbözik, hogyha egy marketing ügynökségnek dolgozunk, mint hogyha egy intézménynek, mint akár az ELTE, vagy hogy hogyan épül fel egy marketing kampány. Találkozunk a következő epizódban, ez volt a Médialógusok, én Mező Dóri voltam. Sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.